Amen. testvérek, az lenne a kérésem, hogy tessenek engem is, ezt az órát is, máskor is, de most különösképpen is érzem, hogy szükségem van rá, imádságban hordozni, és figyeljünk önmagunkért is, de figyeljünk azokért is, akik ránk bízattak. Ezen a mai együttlétünkön a témánk a gyötrelem helye. Tehát a pokolról van döntően szó, az a szakasz, a kijelölt szakasz mostanra, és hogy azt szoktuk általában nézni, hogy hányan vannak a templomban, meg hogy jönnek-e még, meg hogy jöjjenek, és ha még jönnek, meg megtelik a templom, akkor az ember úgy nagyjából megnyugszik, de ha arra gondolunk, hogy hányan nem hallják Isten igéjét, és ők a kárhozat útján járnak, akkor nyugtalanabb lesz egy kicsit a lelki ismeretünk, és nagyobb a küldetés tudatunk, hogy a missziói parancs nem az apostoloknak szól, hanem mindazoknak, akiket az Úr elhívott. Imádkozzunk! Drága Úr Jézus, Te most is az ajtó előtt állsz és zörgetsz. Sokszor átlépted már szívünk ajtaját, hiszen mi régóta ismerünk Téged. Áldunk és dicsérünk mindazért a jóért, amit nekünk ajándékoztál. Uram, az a kegyelem, amelyben részünk van, megmagyarázhatatlan, érthetetlen. Csak a Te szereteted az, ami mögött áll, az egyetlen magyarázat. Mert ha megvizsgáljuk az életünket, ami igazán jó bennünk, az mindaz, amit Te ajándékoztál nekünk. Kincseket megváltozott életünkbe, és a megváltozott élet gyümölcseit, amelyet ugyancsak nem magunk, hanem a Te lelked termet meg bennünk. Áldunk Téged ezért, köszönjük, Uram! Semmire nem vagyunk méltóak, de az, amit felismertünk, hogy megtettél értünk, nagyon erősen köt minket hozzád. Az a reménység él bennünk, Uram, hogy ez elszakíthatatlan kötelék. Mi nem akarunk kifészkelődni a Te kezedből, hanem ott szeretnénk pihenni, ott szeretnénk maradni, és akármilyen kemény az élet, és akármi vár ránk, ott szeretnénk maradni nálad. Uram, Te mindent megtettél értünk. Alig van valami, amit tőlünk vársz. Add, hogy azt mégis megértsük, és örömmel cselekedjük. Légy itt most közöttünk, szólj hozzánk és taníts minket, Uram. És gondolunk most a Te színed előtt mindazokra, akikről biztosan tudjuk, hogy őket ránk bíztad. Akik már ismernek, akik elindultak feléd, akik már egészen a Tied lettek. És kérünk a bizonytalanokért, az ellenállókért, a kemény szívűekért is. És azokért is, Uram, akiket ezután fogsz ránk bízni. És kérünk Téged egyházunkért és az egyházakért. Szolgáidért, az ige hirdetőkért, könyörülj rajtuk. És mert mind lehetünk a Te ígédnek továbbadói, Uram, könyörülj rajtunk. Amen. Felolvasom a kijelölt szakasznak az esti ige hirdetés sorozat kijelölt szakaszának az előző verseit is, tehát Lukács evangéliuma 16. fejezet 19. versétől a 27. verssel bezáróan van a mai ige. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között, gyötrődve felemelte tekintetét, látta távolról Ábrahámot és a kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm elángokban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához. Amen. Kedves testvérek, a gyötrelem helye az az Isten nélküli világ. Az Istentől elszakadt az ember az Édenen került kívülre. De mindig tudatosan kell gondolnunk arra, hogy ebben a világban Isten jelen van, tehát nem adta fel. Ebben a világban sok olyan ismeretünk, személyes tapasztalatunk, hírek alapján, olvasmányok, elbeszélések alapján olyan élményünk lehet, ami borzalommal töltheti el a lelkünket. Mert rengeteg borzalmas dolog van ebben a világban, rengeteg borzalmas dolog van emberek életében. De a világ nem maradt Isten nélkül. Az a világ, amelyben élünk, ez a föld, amelyen élünk, nem maradt Isten nélkül. Ez az esélyünk. Semmi más esélyünk nincs. De mégis kell gondolkoznunk azon, hogy ami viszont nem Istentől van ebben a világban, az milyen. És nem fogom végig a Szentírást ebből a szempontból vizsgázni, csak az elején egy kicsit. Gondoljunk arra, mit kellett átélni Ádámnak és Évának, amikor Kain leütötte Ábelt. Négy gyerekünk van, két fiunk. Én sokszor igyekszem úgy megérteni Isten igéjét, hogy az egészen vonatkozzon rám. Hát beleborzadok. És ez nem lehetetlen, hogy megtörténjen velünk, ami Ádámmal, Évával és az utódaival megtörtént. Hiszen az a romlott lélek van bennünk. Amikor az ember próbál erre olyan gondolatokat hozni, hogy hát, ha segít, az a folyondár gyökér és az útilapú gyökér, az azért jutott eszembe, mert a folyondár kitéphetetlenül hosszú. Még ha 2 méteres gyökeret sikerült kitépnünk, még akkor is marad belőle a földben. A lapunak a levele az pedig olyan 3-4 centis átmérőjű is lehet a tetején. És ez egybe, ami a sötétség világához köt tulajdonképpen minden embert. És ezt itt a földön Isten nem szünteti meg, nem húzza ki, Jézus se húzza ki. Mert nekünk az a dolgunk, hogy Jézussal együtt, nem egyedül, mert az úgyse fog menni. Jézussal együtt harcoljunk az ellen, ami ebből a sötét gyökérből származik. És világos, hogy lesznek botlásaink. Már este késő volt, gondoltam, még elolvasok egy részt a közelgő lódobogásból, mert elhoztam magammal ezt a könyvet, csak annyira futottam elalvás előtt, hogy Isten gyermekei is átélik a botlásokat. Tehát nem lehet abban megkülönböztetni, hogy ki a megváltott, hogy ő neki többet nincsen bűne. De hát azért, hogy mi szabadjára engedjük azt, ami lentről jön, vagy hogy csak a neveltségünk, vagy esetleg pozíció érdekünk, vagy bármi más, hogy valakinek szimpatikusak legyünk, ez határozza meg, hogy milyen emberek vagyunk, vagy pedig az, hogy Krisztusban mi nagyon tudatosan keresztelkedünk meg újra és újra, Római Levél 6. fejezetére tessenek gondolni, nagyon szeretem ezt az igét, mi Krisztussal meghaltunk. És Krisztus az ő kereszthalálával, és az ő feltámadásával feltámad az új ember. Nem azt jelenti, hogy nem maradt meg az óemberi természetünk. A Biblia erről végig beszél, az Új Szövetség beszél róla, hogy ez a természetünk ez van. De a Krisztusba beleplántált élet, vagy a belénk plántált Krisztus, ez a csodálatos, rendkívüli kapcsolat, amiben, ha, amikor benne vagyunk, akkor meghatódunk tőle, akkor tudjuk szeretni Isten, tudjuk szeretni az üdvözítő Jézust, akkor boldogok vagyunk, és akkor nem akarunk az Isten törvénye ellen cselekedni. Akkor vágyakozunk a szent, a tiszta életre. Ez lehetséges, mert bár az Édenen kívülre került az ember, de ez a világ nem Isten nélküli világ. Vagy hát lefutott előttem még azért erre is utalnék az özönvíz története, még más is persze, de az, hogy van egy istenfélő ember, és tudja, hogy amit csinál, a feladat, amit Isten rábízott, az egy értelmes és okos dolog, elszenvedi a csúfolódást, de mélyen szánja a barátait, a szomszédait, az ismerőseit, akiknek nincs esélye már megmenekülni. És bár özönvíz azóta nem volt és nem lesz, amíg Jézus vissza nem jön, ettől Isten megkíméli a világot, de testvérgyilkosság és sokféle borzalom és sokféle természeti katasztrófa, fizikai fájdalmak, betegségek, amit betegség miatt szenvedünk, fizikai fájdalmak, amiket másoktól kell elszenvednünk, és miután tapasztaltam, csak szeretném, ha ti is gondolnátok rá, nem ez a legborzalmasabb. Nem a fizikai szenvedés a legborzalmasabb, hanem amit az embernek lelkében kell átélni, amikor lenullázzák, amikor értéktelenné válik, amikor megvetik, amikor ellene dolgoznak, amikor egyszerűen úgy érzi, hogy a halál is jobb lenne annál, mint elviselne azt a lelki gyötrelmet, amelyet nem tud elkerülni. A forrását, hogy honnan vannak ezek a lelki gyötrelmek, nyilván a sötétség hatalmát soha nem hagyhatjuk ki számításon kívül. Mégis azt szeretném mondani, hogy nem jó, ha Istent kihagyjuk a számításból a szenvedéseinkben. De nem a szenzációs példára gondolok, nem úgy gondolom, hogy a jó termést azt én produkáltam, és a silány termést ezt adtad, Uram, nekem. Tehát nem arról van szó, hogy na hát, amikor jól futja az életem, jól fut a kocsi az úton, akkor büszke vagyok és megy, ha meg rossz, akkor felteszi az ember a kérdést, hogy miért büntet Isten. Pontosan az ellenkezőjét gondolom. Azért ne hagyjuk ki Istent a számításból, mert ő tudja, mi az, ami velünk történik. És sokszor nem könnyít a terhünkön. Egy ma érkezett, nem ma, annyira ma, hogy amikor imádkoztam az ige hirdetésre készülés kijövetel előtt, akkor jött egy SMS, ki tudja, miért veszi fel az ember a telefonját. Fiatal házaspártól jött, a baba meghalt. Talán 9 hetes magzat. De hát nekik az már a gyerekük volt. Tehát nem úgy van, hogy Isten a karjain hordoz, akkor mérhetetlen fájdalmak, lelki gyötrelmek nem érnek. De érnek. De ne felejtsük el, hogy az Úr tudja, hogy mi történik velünk. És aláírta, jóvá hagyta. Akkor is, ha nem értjük. Akkor is, ha méltánytalannak tartjuk. Lehet, hogy látszólag ebben nincs vigasztalás. De Isten cél nélkül soha nem cselekszik semmit. És megint a római levélre gondoljunk. Akik az Istent szeretik, minden javukra van, ezt így jó, örülök, hogy a gyülekezet ismeri, de ez azt jelenti, hogy üdvösséges javára van. Tehát nem egyszerűen azt jelenti, hogy holnap nagyobb lesz a nyugdíj, mert az kevesebb lesz holnap, mint tegnap volt, de arra nagyon komolyan gondolok, hogy igen, az üdvösséges javad. Tehát ami történik veled, az az üdvösséges javadat szolgálja. Akik Istent szeretik, és nem lenne jó, ha az Isten iránti szeretetünk felháborodássá válna és vádaskodássá az Istennel szemben. Akik itt most együtt vagyunk, minden bizonnyal lesz még részünk gyötrődésben. Azt nem szabad elfelejtenünk, hogy mindenki, aki élve születik, halva született. Néha egy-egy mondatot az ember kínjába talál ki, mert az emberek sehogy se akarják megérteni, hogy ez az élet, amiről szó volt az Isten ige hirdetésében, hogy a biosz és a zoé között mi a különbség, hogy a biológiai élet önmagában az még halál. Vagy azt is mondhatom, hogy akár rosszabb. Hiszen, hogyha a kukorica elszárad, ott marad, elporlad, kész, nincs semmilyen jövője. De akinek csak biológiai élete van, annak van örök jövője, ha soha nem lesz benne Krisztus élete, akkor is. Amikor látjuk a sátán jelenlétét, munkáját, rossz indulatát ebben a világban, akkor átéljük, milyen lehet az, amikor Jézus ebben az igében a gyötrelem helyéről beszél. Mert ott viszont Isten az Istenéből, ami mennyei kincs, semmi se lesz. Ebben a világban az, hogy Isten jelen van, az istentelenek számára is sokszor származik jó, felhozza napját jókra és gonoszokra, esőt ad igazaknak és hamisaknak. A választottakért megrövidülnek a szenvedés, a gyötrelem napjai itt a földön. És az a rend, ami ellen ugyan sokat háborognak a keresztény emberek is, magunk is, hogy Isten rendelte a világi felsőbbséget. Tehát az, hogy egy országnak legyen fejedelme, királya, kormánya, minisztere, miniszterelnöke, államelnöke, akármilyen, ez tulajdonképpen isteni rend ebben a világban. Ha ez nem lenne, akkor démoni rendetlenség lenne az egész világban, hát így is sokszor az van. De azt a feladatot és felelősséget Isten rábízza a romlott világban az emberre, hogy valamiféle rendet tartson. Ezért is bátorít bennünket Isten igéje, hogy tartassanak könyörgések királyokért, feljebb valókért és minden emberért. Emlékszem rá, amikor talán már 4 éve Nyíregyházán laktunk, ez olyan 82-3-4 táján lehetett, és be akart szervezni a belügyminisztérium, akkor a Bibliára hivatkozott, hogy magának, mint magyar állampolgárnak a Biblia szerint kötelessége, hogy tájékoztasson minket arról, hogy mi történik a gyülekezet körül. Tehát ennyire a Szentírás átmegy az ő gondolatvilágukba is. Hát rosszul élnek vele sokszor. De csak azért mondom, hogy tehát igazából annyira benne van a Bibliában, hogy erre az egyházzal szemben hivatkozik is olykor a világ. Csak azt ne gondoljuk, hogy azt a feladatot is ránk bízta Isten, hogy minél nagyobb hatalmat markoljunk ki a világ politikából azért, hogy szuper jól menjenek a dolgok. Úgy, mint egyházi közösség. Hogy egy hívő embernek mi a dolga, azt neki magának el kell tudni dönteni. Hiszen olyan fantasztikus emberek voltak már, szent életű, bibliás emberek, akik nagy dolgokat tudtak cselekedni az ő diplomáciai tevékenységükben, vagy király voltukban, vagy bármiben. De az egyházra Isten az evangélium szolgálatát bízza, ez a mi feladatunk. Tudni kell azonban pont az Isten népének, hogy amikor az ember, mert egyszer eljön a halál, utána akar kíváncsiskodni annak, hogy és mi lesz azután, akkor a lehető legveszélyesebb területre lép, hiszen Isten az embernek semmilyen kíváncsiságát nem kívánja kielégíteni. Aki a kíváncsiságunkra valamilyen feleletet kíván adni, az az ördög, a hazugság atya. Egyúttal, aki embergyilkos is. Ezt tanítja Isten igéje az ördögről, a sátánról. Tehát nyilvánvalóan semmi más szándéka nincs, mint hogy az emberiség lehető legteljesebb létszámba meneteljen a kárhozatba. Isten pedig, aki a szeretet, Isten, aki igazat szól, az ő igazságában ítéletet tart. Ha az ítélet annyi lenne, hogy vétkeztetek, egyedül mentek a kárhozatra, akkor nem volna érdemes összegyülekezni Isten nevében, Jézus nevében. Az Isten igazsága az, hogy ítéletet tart, az ember igazsága pedig, hogy az Isten Krisztust kereszthalálra adta az emberért. Az én igazságom tehát az, hogy az Úr Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, és amire képtelen volt Ádám és Éva, hogy engedelmesek legyenek, és amire én is képtelen vagyok, amiben nem tudom betölteni a törvényt, ami híja a törvény betöltésének, még az én új életem cselekvésében is, azt Krisztus elvégezte, betöltötte. Amit elrontottam, azt pedig eltüntette, az Isten szemébe nincs többé. Természetesen mindenki megkapja megérdemelt sorsát. És ez az, amit Ábrahám elmond a gazdagnak. Sokszor olvastam ezt a történetet, de csak ma figyeltem fel arra, hogy Ábrahám azt mondja a gazdagnak, fiam. Hát ez is megrendítő azért. Az jutott eszembe, hogy az Úr mindenképpen azt várja tőlünk, hogy ennek a kárhozatra ítélt világnak a népére egy kicsit valami ilyen ábrahámos lélekkel kellene tekinteni. Tudnilik, akit Ábrahám, lehet, hogy nem pontos szó, szimbolizál, ő szereti ezt a világot. Ő az, aki úgy szerette a világot, hogy kereszthalálra adta a fiát. Mert nem akarja, hogy az ember elvesszen, belevesszen ebbe a világba. Hogy mi a jó, és mi a rossz, és ki mit érdemel, egy kicsit szeretném, ha gondolkoznánk fölötte, mert ez a történet, amit Jézus elmond, alkalmas lehet arra, hogy az ember gazdagság-szegénység viszonylatába gondolkozzon az örök életről. Nem csak a jómódú Lázár tartozik, vagy a gazdag tartozik abba a sorba, amiben a Jézus tanítása szerinti gazdag. A virtuális gazdagság is ugyanaz. Arra gondolok, egyszer sok évvel ezelőtt valaki, talán még 20 éves se volt, beszámolt arról, hogy én két világban élek. Elmegyek minden nap a munkahelyemre dolgozni, elvégzem mindig a munkámat rendesen, 5 napon át, de az esték meg a hétvége az enyém. És akkor én nem ott élek, ahol élek. Engem sokaság vesz körül, akik mindent megtesznek értem, és én mérhetetlen jó módban élek, mert egy olyan világot csináltam magamnak, ahol én vagyok a király kisasszony. Természetesen férfiakkal ez ugyanúgy előfordulhat, talán ritkábban, mert érdesebb lelkünk van, de ez olyan szörnyű veszély, hogy ebből lehet egy, már itt a Földön egy totális megbetegedés, amiből soha nem fogják kihozni az orvosok, a pszichiáterek se, és ő mégis, mint a gazdag megy ki ebből a világból, hiszen ez volt a mindene. Ami hiányzott a hétköznapok során, hogy nem volt embere, hogy nem volt hajlandó vele senki barátkozni, hogy az ő terveihez képest szegénységben élt, ezt borította el a lelkét. Tehát amikor arra gondolunk, hogy kik jutnak a gazdag sorsára, akár az zúgolódó koldus, aki nem tudja elviselni a szegénységét, és az, hogy neki mások elé kell állni, bonyolultabb ez is, mert tudom, hogy abban is vannak KFT-k és borzasztó zsarolások, sajnos, így van. Még szomorúbb a koldusra nézve, mert nem annyia van, amennyit szánalomból adnak neki, hanem amennyit hajlandó visszajuttatni a főnök. Én biztos vagyok abban, hogy egy keresztény embernek ma Magyarországon olyan sorra nem kell jutni. Azt nem merném mondani, hogy egy hívő keresztény soha nem juthat olyan helyzetbe átmenetileg az életébe, hogy csak éppen hogy él, vagy alkalmasint, még ez is belefér, hogy éhen hal. Nem tudom, nincsen róla egyetlen információm se, csak sokat gondolkozom azért, mert nem szeretnék fals tanítást adni arról, hogy amikor te valamibe vagy, azt az Isten számodra meg fogja oldani. Vagy megoldja, vagy nem. Isten szuverén Úr. Most visszautalnék arra, amit mondtam, akkor is számíts Istenre, és vedd számításba Istent, amikor a lehető legnagyobb szegénységben és nyomorúságban élsz. Amikor a legnagyobb üldöztetésnek vagy kitéve. Még nem nagyon szoktunk erre gondolni, de még akik itt ülünk, akár még meg is élhetjük, hogy ebben az országban üldöztetésben lesz része Isten gyermekeinek. Ebben semmi fenyegetés nincs, erről az Úr Jézus világosan beszél, csak nem mondja meg, hogy melyik században és mikor, hol, mi fog történni. Csak egy példa, hogy Indiában a kommunisták halálra gyötrik az indiai kommunisták a keresztényeket. úgy kell szólni a hindu kormányzónak, hogy ha lehet, állítsa le. Kínában az természetes, mert Kínában egyértelműen egy istenellenes világi hatalom van, de ugye Indiában többféle vallás között megvan a hindu is, tehát ezt csak azért mondom el, hogy ha nagyon nyitottan figyelünk erre a világra, azért egy kicsit bejön hozzánk, hogy mi micsoda és mire várhatunk, és nagy tragédia, hogyha az ember egy olyan világban él, amire az a felelet, ami kezdő lelkész koromban többször előfordult, hogy hát mi mégiscsak hiszünk, mondja egyik másik ember, kérdem, hogy miben hisz, majd csak megsegít az Isten, hogy fogja megsegíteni, hát csak nem leszek beteg, és ha beteg lesz, hát majd csak meggyógyulok, és ha nem gyógyul meg, hát én provokáltam, én mondtam azt, amit a hitetlen oldalról kell mondani, hogy egyszer térjen már észhez, hogy a Krisztus követés, hogy Isten gyermekeivé lettünk, az nem azt jelenti, hogy én letettem a pénzt az asztalra, ő meg azt adja nekem, amennyit én akár az ő felfogása szerint megfizetek. Isten csodálatos és rendkívüli órákat, rendkívüli napokat, néha rendkívüli heteket is átélünk vele, sokkal hosszabbat egyfolytában nem nagyon, mert jön valami, amitől megfáradunk, amitől összetörünk, amitől úgy érezzük, mintha az egész, ami azelőtt volt, nem is lenne igaz, mert annyira más, és annyira fáj, és annyira kínlódik az ember. De ha már itt egy olyan ember annyira kínlódik, amennyire mi mind képesek vagyunk kínlódni és szenvedni, akkor Istenre gondolunk újra, hogy adott egy jelzést, honnan ment ki bennünket. Ez, amit itt elviselünk, a töredéke annak. És Lázárral kapcsolatban is szeretném elmondani azt, hogy Lázár sem feltétlenül az, akinek ott kell feküdni a gazdag kapujában. Vagy ő, vagy más. De mi neked az érték? És nekem azért szokott második Rákóczi Ferenc eszembe jutni, mert ő nagyon gazdag ember volt, a mi szemünkben egy csodálatos katolikus ember, mert egy vastag könyv olyan imádságokról szól, amit bárhol, bármikor, bármelyik protestáns ember elimádkozhat és mélyen lelkéből, és nem is a hitéért, hanem a meggyőződéséért, hogy őt Isten ennek a népnek a vezetésére szánta, vagy úgy lesz, hogy ő vezeti, vagy nem, de ő nem adja föl azért, hogy megmaradjon a vagyona. Hát ő is Lázár. Meg is maradt a neve, mondjuk úgy, mint Lázárnak egyenlőre még a magyar történelemben. Lehet, hogy lesz, amikor nem fogják emlegetni. Tehát csak jó lenne, ha tudnánk, ki a szegény és ki a gazdag. A lényeges, hogy mindenki azt fogja kapni, amit megérdemel. Csak miután mi keresztények tudjuk, hogy nem érdemeljük azt, amit kapunk. Ilyen értelemben mégis mi ahhoz képest kapunk valamit, de most ha ennél a szónál maradok, akkor jó van, jó és hű szolgám, hűséges voltál a kevésen, sokat bízok rád, menj be a te urad ünnepi lakomájára, és ez már a mennyország is lehet. Vagy még itt több munka. De egyik is nagyon jó, meg a másik is nagyon jó. Tehát ha nem féltjük magunkat. Erre még visszatérek, erre a gondolatra, és szeretnék arról beszélni egy kicsit, hogy a gyötrelem helye, mert azért ebben a tegnapi igehirdetésben már hallottunk róla, hogy igenis csak van egy elgondolás az emberben arról, hogy hát én mégse poklot érdemlek, és hogy nem is akarok oda kerülni. Lehet, hogy elmondtam már itt is más nyarak valamelyikén azt a annak a filmnek egy részletét, aminek ez a címe, hogy A szerelem földjén. Ez egy döbbenetes film, mert Élnek Amerikában emberek, ahogy élnek, mindenféle fajta életet, még Isten is belefér az életbe, és ebben van egy kőkemény apa, aki nem egyformán neveli fel a két gyermekét, egyébként szélhámos is egy kicsit, és aztán a fia, akit elkényeztet, az csavargó lesz, és amikor zsiványok bemennek hozzá, hogy az istállójából elkössék a lovakat, akkor kijön, odalő a puskájával, lelövi az egyiket, és az a fia, az az elkényeztetett fia. Aztán meghal a felesége, és végül, mikor már ő kerül a halálhoz nagyon közel, akkor megjelenik előtte egy gyönyörű virágos rét. A felesége annyi idős korában, amikor a lehető legszebb volt, a fia úgy, ahogyan az még számára elfogadható volt, és ezt az ember csak úgy körülveszi, nem tudom, melyik szót mondjam, a mennyei seregek sokasága, vagy a kárhozottak sokasága. Hát semmi nem utal arra, hogy ezek az emberek megmentett emberek lennének. Tehát igenis a fantáziájában az ember nagyon sokszor úgy gondolja, hogy ha meghalok, szenvedtem, volt elég bajom, csináltam elég rosszat, mások meg velem, és megérdemlem, hogy utána jól járjak. De ilyen nincs. És még csak az sincs, hogy egyik helyről a másikra lehet közlekedni. Van egy több évtizede magyarul is megjelent kis füzet, van egy nagy szakadék, és a szakadékon át nem vezet út egy darabig, aztán vezet egy út, mert át van téve rajta egy kereszt, és a keresztnek a felfelé mutató szára, amelyik egyébként a vízszintes szára, azon van egy ajtó, és ezen át lehet menni a másik oldalra. Ez egy nagyon jó kép. Igen ám, csak hogy ez az itt élők átmennek az életbe. Akik nem csak biológiailag élnek, hanem Krisztusban van új életük. De olyan nincs, hogy akiket egyszer a szakadék nyel el, azoknak akár Jákob létrája is lenne, mert nincs. Semmi sincs. Onnan nincs. Olyan világos és egyértelmű tanítás, amivel Isten mindenkit ki akar józanítani arra nézve, hogy itt, ebben a földi életben kell megragadnunk a kegyelmet. És nekünk, nem kéne a halottainkkal különösen sokat foglalkozni. Akinek van hozzátartozója révén sírhantja, tartsa rendbe azt a sírt. Beszélhet is Jézusról a szeretteivel, énekelheti is a győzelmet vettél, vagy bármilyen szép éneket. Erről is biztos beszéltem, mert az embernek csak egy gyerekkora van, és azt visszaemlékszik rá. Tehát mi álltunk meg nagyanyám sírja mellett úgy, hogy édesanyám azt mondta, hogy fiam, most tedd össze a kezedet, és imádkozzunk nagymamához. Tehát vajon mit tud ő csinálni? És én nem tudom, hogy nem tudok róla, hogy hívő lett volna a nagyanyám. Ugye ez a kegyelem, tehát azért, még ha harmad és negyedizik, megbünteti is az apák bűnét. Ha egyszer valaki szereti, és én amennyire csak tőlem telik, nagyon szeretem az Urat, majd akik utánam jönnek, irgalmasságot gyakorol. De hát még az anyámmal is irgalmasságot gyakorolt. Tehát az Isten különleges és csodálatos Isten. Tehát azokkal törődnénk, akik élnek. És nem arra gondolok, hogy anyák napján kell az édesanyákat köszönteni egy szál virággal, mert anyák napján lehet három szállal is köszönteni, hanem arra gondolok, hogy akinek nem jár Krisztus útján az édesanyja, hát bizony jó lesz, hogyha elkezdi kopotra térdelni a padlót. Hát, és beszélni Jézusról és örök életről. És ne izgasson bennünket, hogy ő mit hal meg. Ezt úgy szerettem is volna tanácsolni más összefüggésben is, Amikor én elindultam a lelkészi hivatásban, akkor még csak 3 éves keresztény voltam. Hát én mindenkit meg akartam győzni, és hogyha párbeszédbe kerültünk, hát legyőzni. Hát annál nagyobb élvezet, mint hogy valakit legyőzünk, és elfogadja, hogy nekem igazam van, persze ez nagyon ritkán fordul elő. Ez egy hallatlan nagy sikerélmény. Csak hogy amikor az ember a hívő élet útján hosszabb utat tesz meg, akkor rájön arra, hogy legyőzni semmiképpen nem kell, és meggyőzni sem nekem kell. Nekem csak el kell mondani. Tehát nem kéne erőlködni. Voltam a orvosomnál, és azt mondja, hogy hát meghökkentően jók az eredményeid. Mondom neki, hogy tudom, hát csak onnan tudtam, hogy a nővérek az otthonban megnézték, és ők is mondták, hogy jók az eredmény. Azt mondja, hát igen, mert hogy most nyugdíjas lettél. Akkor már nem terhel annyi minden. Hát mégis mire gondolsz? Hát mondjuk a lelki gondozásra. Mondom, hidd el, a lelki gondozás tulajdonképpen annyiban terhel, hogy amikor beszélgetek, Istenhez utalom az ügyet, aztán amikor már nem beszélgetek, akkor is, mert ha én venném fel az ő terhét, hát a falnak megy tőle. Én imádkozom érte, mert akiket lelki gondozok, mindenkiért imádkozom. Másképp fölösleges is lenne bármit mondani neki. De olyan jó, olyan csodálatossá teszi Isten. Tehát mi izgulunk, hogy mit fog szólni. Hát legfeljebb leköp. Mert ne haragudjatok, hát Jézus is leköpték, ez miért olyan nagy baj? Tudom, mikor engem már hívőként, mert azt megelőzően ütöttem. De amikor hívőként leköptek, akkor iszonyatosan rosszul esett. És akkor leültem, és elkezdtem gondolkozni, és eszembe jutott a szenvedés történet. És akkor az is eszembe jutott, hogy akkor most mit nyavajgok. Valaki a ismerősi körből, mert valamit mondtam neki Jézusról, és mondja, hogy te hazudsz. És még mondtam neki valamit, erre leköpött, sípcsonton rúgott. Aztán, de ugye, tehát, mert miért van Bibliánk? Nem azért van, hogy reggel elolvassuk és elfelejtsük, amit mondott nekünk Isten, hanem, hogy hordozzuk magunkba. És nagy segítséget jelent. De hogyan tekint, hogy mondom én annak az embernek? Ha leköpött, én meg szájon vágom holnap, hogy szeret téged az Isten. Tehát ilyen nincs. Tehát csak azt lehet megcsinálni, hogy valami kellemetlen tesz nekem, és én másnap elmondhatom neki, hogy szeret téged az Isten, mert sikerült olyannak lennem, mint Arany János, letöröltem, nem töröltem. És Krisztusban lehet. Tehát ha Krisztusban van elrejtve az életünk, akkor igenis lehet. Ez egy, és éljünk ezzel a lehetőséggel. Tehát a legnagyobb csoda, ami történhet az emberrel, hogy kívül is Isten van, meg belül is Isten van. És most térnék rá a befejező gondolatra, és elolvasnám hozzá a 130. Zsoltárt. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg szavamat. Füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kiállhat meg akkor, de nálad van a megbocsátás, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. És bocsánat, de még egy-két percet szeretnék arról beszélni, hogy a bűnbánat az egy mindennel összehasonlíthatatlan állapota az embernek. Amikor fájlalom azt, hogy rossz vagyok. Tehát nem az fáj, hogy mások milyenek velem, hanem fáj nekem az, hogy rossz vagyok. Fáj nekem az, hogy megsértem a Szent Istent. amikor férfi létemre is sírok Isten előtt. Amikor talán azt mondanám Péterrel, menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. De nem ezt mondom, hanem a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Halld meg a szavamat, a hangomat. Ha a bűneimet számon tartod, Uram, én nem tudok megállni. De nálad van a megbocsátás. És én féllek, tisztellek téged, szeretlek téged. Ennyim van, semmim nincs. És ott vagyok, és várok. És várja lelkem az Urat, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. És akkor, ha vérségileg nem, de mi vagyunk Izrael. Bízzál Isten népe az Úrban, mert gazdag ő, meg tud váltani. Nem tudom, hogy jön-e még egy ébredés a világ számára, ahol tízezrével térnek meg emberek. Ez nem rajtunk múlik. Hogy imádkozzunk érte az igen, és hogy azok az emberek, akikkel mi találkozunk, hallják a megváltás evangéliumát, Isten üdvözítő szeretetét, az rajtunk múlik. Imádkozzunk. Uram, köszönöm a Bibliánkat, köszönöm az ígét, az élő ígét, és köszönöm a testélet ígét, fiadat, Jézus Krisztust. Köszönöm, Uram, hogy világosan és egyértelműen tanítsz, és amit meg kell tudnunk, te mindent megtanítasz nekünk az eljövendő világról, erről a földiről, arról, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy hogyan lehetünk gyermekeid, hogyan maradhatunk meg a hitben. Uram, kérlek téged, hogy amit már eddig végeztél bennünk, ezekben a napokban erősítsd meg kegyelmes szeretettel. És folytasd bennünk munkádat, hogy amikor tovább megyünk, mind érezzük, te elköteleztél minket arra, hogy rólad bizonyságot tegyünk az embereknek, hogy sokan megmeneküljenek még az örök haláltól. Köszönöm, hogy nekünk adtál új életet. Add, Uram, hogy ez növekedjen bennünk. Irgalmas szeretetedbe ajánlom minden hozzátartozónkat, akikre most színed előtt gondolunk. Uram, aki erősítésre szorul, erősítsd. Aki vigasztalásra, vigasztald. Aki gyámolításra, gyámolítsd. Aki nem érzi jelenlétedet, éreztesd meg vele. Akinek nem jut eszébe semmi a te ígédből, ha valaha tanulta, juttasd eszébe. Köszönöm, Uram, hogy mindent kezedbe tehetünk. Legyen tiéd a dicsőség, szívünk hálája. Magasztalás, Uram, hogy mi úgy beszélhetünk veled, mint csodálatos édesapával, mert a legcsodálatosabb apa vagy. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szent Lélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.